Hear that? It's the sound of someone whacking the ground with a rake. Specifically, they're beating around the bush, which we've done enough of in this ad too, so let's get right to it. The new Moneymaker scratch-off from the Ohio Lottery doesn't beat around the bush. Moneymaker. Play the game and you could win money. Up to $2 million. With more than $88 million in prizes, ranging from $50 to $500, Moneymaker cuts right to the cash. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Vaka Vaka, bár 2010-ben az egész világ megismerte Shakira foci VB indulója nyomán ezt a kifejezést, kevesen ismerik a pontos üzenetét. Szuahéli nyelven annyit jelent, fényesen ragyog. Ennek a gondolatnak nyilván számos olvasata lehet, és még egy cégsztorihoz is kapcsolódik. Így hívják azt a társadalmi vállalkozást, amely 2012 óta gyárt hordozható napelemes lámpákat, munkatársaik pedig azóta igyekeznek azok számára is elérhetővé tenni az áramot, akik élethelyzetükből fakadóan nem férnek hozzá. A történet szorosan kapcsolódik a már emlegetett Shakira dalhoz és a Dél-Afrikában megrendezett futballvilágbajnoksághoz. Moritz Groen, a Vaka Vaka cég alapítója akkor úgy gondolta, LED lámpák felajánlásával segít zöldebbé tenni a versenyt. Hideg zuhanyként érte, amikor azzal szembesült, hogy emberek milliói számára nemhogy megújuló forrásokon alapuló áram vezetékes sem elérhető Dél-Afrikában. Arra sarkalta a holland származású Groent, hogy többet magával megalapítsa társadalmi vállalkozását. Az első vaka-vaka lámpára 48 ezer dollár gyűlt össze a Kickstarteren egy közösségi gyűjtőportálon, onnantól kezdve pedig nem volt megállás. Minden általuk eladott termék után adományoz a cég egy napelemmel működő lámpát rászorulók számára. A környezettudatosság találkozása a filantróp szemlélettel. A 2010-es földrengést követően 50 ezer haiti lakoson segített a vaka-vaka, ahogy a pusztító erejű Haiyan tájfun több mint 100 000 Fülöp-szigeteki túlélőjének, sőt a Libériában és Sierra Leone-ban tomboló ebola járvány érintettjeinek is. A Vaka Vaka a krízis helyzetben élőkön túl szem előtt tartja azt is, hogy minden országban, ahol jelen vannak, mindig a helyi igényeknek megfelelően ajánljanak fel termékeket magánembereknek vagy akár civil szervezeteknek. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistul Veronika vagyok. Az elmúlt több mint 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. A Rebusinessben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Minden változás egy vízióval kezdődik, vaja Iglódi Csaba, aki meglehetősen változatos karrierje alatt egyszer sem ijedt meg a váltás és a változás lehetőségétől sem, sőt, rendszerint élt is vele. Volt újságíró, lapigazgató, majd a média egyik oldaláról átült a másikra, hogy az ügynökségi működésben teljesedjen ki. Jó 15 éve már, hogy vezetői tanácsadóként támogat sikeres üzletembereket, valamivel több mint egy évvel ezelőtt pedig a takarás kijött a fényre, megjelent ugyanis első regénye a Dreher Szimfónia. A könyv példátlan sikere megkövetelte, hogy most ő legyen elől. Iglódi Csabával beszélgetek. A Rebusiness aktuális epizódjait a Generali szponzorálja, mert a fenntartható üzleti működés szerintük is értékteremtő és alapvetően fontos mind a társadalom, mind a cégek számára. A biztosító erősíti a cégek ez irányú gondolkodását, ezért működteti az Enterprise vállalkozás fejlesztő és szemléletformáló fenntarthatósági programot, ami kis és középvállalkozásokat segít. Az a feltételezésem, hogy olyan váltás az életedben, ami úgy nagyjából most is zajlik, olyasmi már volt. A kérdés az, hogy te egyrészt ugyanarra gondolunk-e, és nyilván meg kéne mondanom. Szóval gondolok itt arra, amikor a nagyon sűrű, mindenféle szerepben lévő kommunikációs pálya a különféle szervezetekben véget ér, és magánzó leszel. Azt látom egy ilyen váltásnak, és most azt látom, hogy író leszel.
Hát nagyon jó, a váltások önmagában izgalmasak, hiszen az ember végül homokos partra ér, mondja a költő, és valójában mindegyik váltás ilyen, mikor homokos parton vagy, és aztán kiderül, hogy ez nem a part, mert az óceán vissza tud húzódni, és ott még nagyon izgalmas történetek vannak. Azt hittem, hogy nem erre gondolsz.
Mire
gondoltál? Első kényszerű váltás, ugye az ott 12 éves korom környékén
a
sakkarrieremnek.
Jó, hát akkor kezdhettük volna korábban.
Feladása
is.
Volt, de valószínűleg az már egyrészt elévült, másrészt meg talán.
De a legfájóbb.
Üzletileg. Ne, egyik sem fájó, tehát egyik feladat, mert mindegyik az én döntésem volt végül is. Egy újrakezdés, egy változás az szerintem akkor nehezen feldolgozható, hogyha a kényszerként éli meg az ember, hogyha annak a pozitív oldalát is látja, hogyha kinyílik egy világ ebből a helyzetből, hogyha ott más energiák tudnak megjelenni.
Akkor nem baj, hogy bezárul a másik.
Akkor az nem baj, és hogy ne kisebb nagysággal például hozzak, mint a Steve Jobs, aki ugye amikor a saját cégét kirúgták, és megváltak tőle, akkor valami olyasmit mondott, hogy a döntések kötelezettségét felváltja a kreativitás szabadsága, és valószínűleg ezek a legkegyelmibb pillanatok. Ezt nyilván 12 éves koromban nem
annyira tudtad,
meg.
Igen.
Nem. Erre is igaz, hogy a történelmet előre éljük, és visszafele magyarázzuk. Uh-huh. Ma már tudom, hogy ezt érezhettem akkor, de biztos,
de nem hogy ezt érezted.
Nem sértett, hanem egy legyőzött kamasz fiú volt, akit egy nála jóval fiatalabb lány sebzett meg, teljesen lovagias körülmények között, a szabályok betartásával,
egy
sakversenyen, egy sakbábúval, igen, egy lóval megrúgott, és aztán vége lett annak a világnak.
De nem erre gondoltam valóban, de érdekes, hogy átterelted a 12 éves mi voltadra ezt a kérdést, de én nem erre gondoltam.
Nem erre gondoltál, te arra gondoltál, amikor nagyjából 14-15 évvel ezelőtt hoztam egy döntést, akkor nekem ügynökségeim voltak abban az évtizedben.
De főszerkesztő is voltál, szóval mindenféle létező szerepben, tulajdonostól kezdve alapítón át megfordultál szervezetekben, nem egyedül.
Szervezetekben megfordultam, vagy alapítottam szervezeteket, és valóban akkor még egy ilyen döntési pont volt. Én ma azt mondom magamról, hogy nagyjából 3-10-12 éves ciklusban éltem a felnőtt koromat. Ebből az első volt a, nevezzük egyszerűen úgy, újságírásnak, vagy egy média környéki történetnek. A 80-as évek legvégétől a rendszerváltást végigcsinálva ez tartott 1999-ig, tehát nagyjából a 90-es évtized. Az utolsó 5 évből már egy szakmai lapnál, tehát nem egy napi lapos ritmusban. A Kreatívnak voltam főszerkesztője, majd később kiadóvezetője és a kiadónak vezérigazgató helyettese. Az már egy kicsit
az
üzleti oldala az újságírásnak. És hát ez a boldog 90-es évek azért sok tekintetben párhuzamos munkákkal telt, és lehet, hogy ez egy minta az életemben, hogy soha nem egy dolgot csinálok. Tehát egyik váltás sem nagyon éles, hanem mindig megvan már egy felépülő szakasza egy korábbi világban. Tehát az első ilyen nagy váltás az volt, ha úgy tetszik, amikor a média egyik oldaláról átültem a másikra, és a sajtómunkás létből a kommunikációs ember, kommunikációs stratégia készítés,
az ügynökségi oldalra.
Az ügynökségi oldalra, ahol újra eltöltöttem durván ennyi időt, picit több, mint 10 évet. Tehát ez a 12 éves ciklusok, lehet, hogy ez a kínai új év ciklus, ez, ami engem meghatároz. Na, sose gondolkodtam még, bár zárójel ugye a fasárkány éve van idén, és ez
speciál,
nekem
tudtam,
egy különleges év. Mert én egy fasárkány vagyok.
És így vártad, hogy jöjjön ez a fasárkány?
Egyáltalán nem vártam. A Forbes-nak a felkérésére benne vagyok
egy forgóban,
ahol 3 havonta de én írhatok egy publicisztikát, és amikor a februári számba kerültem sorra idén, akkor annyi mondani valóm lett volna az új évről, de hát ezt mégis egy januári számban lehet igazán megírni. Az a forgó nem én voltam, viszont szembe jött a old új év, és azt gondoltam, hogy akkor ugyanezeket el tudtam mondani, és ekkor tudatosult bennem, hogy ez a fasárkány éve, és hogy ez az én évem lesz, ezt mondja minden horoszkóp, így van.
És érzed, hogy érte
éved? Abszolút érzem.
Mit jelent?
Érzem. Flow van, mondok egy történetet, aminek minden elemét nem tudom most kibontani, ha egy fél év múlva beszélgettünk.
Akkor már érteni fogjuk.
Akkor érteni fogod, és akkor szívesen vissza.
Aki ezt pár év múlva hallgatja, akkor ez
már. És elmondom. Úgy döntöttem idén februárban nagyjából, amikor ez a holdújéves történet volt, hogy most kezdődik az az utolsó munkás évtized az én életemben, amit még igazán olyan teljesítményekkel, vagy tevékenységgel, vagy energiával szeretnék
aktívan
élni, aktívan. Én idén, de idén évvégén leszek mondjuk az, hogy 60 éves, ez ilyen
mondjuk
nehéz,
azt
nehéz mondani, de ez is egy változás, hogy ezt kimeri mondani az ember, és azt gondolom, hogy az utolsó aktív évtizedem kezdődik, utána sem szeretnék begubózni
hátradőlni
valahol.
Hátradőlni, és egy...
Tehát 70 és 110 között azért még vannak terveim, de azért ez az a 10 év, amiben...
Ami azt szeretné megalapozni.
Fölnő a legkisebb, legfiatalabb gyermekem is már felnőtt lesz ennek az évtizednek a végére, a másik hármon pedig már felnőtt. Szóval, amikor ezt eldöntöttem, hogy ez úgy fog ez az évtized eltelni, ahogyan talán egyik korábbi sem telt el, bár az elmúltak, már mindegyiknél el tudom mondani, hogy a legjobb után vagyok, és ugyanezt az értékelést szeretném tenni.
De már tudod, hogy van még jobb.
Múlva. Így van, hogy eddig jó volt, és mindig meg lehet haladni, és amikor ezt így kimondtam magamban, akkor elkezdtek jönni a jelek, nem tudok más mondani.
De
az univerzumból. Telefoncsörgés, hogyha azt kérdeznéd, hogy mi egy jel, jött egy telefon, és valaki mondott benne valamit.
És az tetszett?
Az felkeltette az érdeklődésemet,
és
nagyon
olyan
beleillett ebbe a...
Ez lesz a legjobb 10 éved.
Így van. Nem az a gyémánt, ami a legnagyobb csillogású ebben, de még az is lehet. Pont.
Na, ez nagyon rejtélyes, és persze az oldalamat kifúrja a kíváncsiság.
És ez most egy darabig így is lesz.
Meddig?
Amíg el nem mondom.
És ez még mennyi idő?
Idén biztos megtudod.
Úgy fogalmazol mindig, hogy és akkor eldöntöttem, és ott volt egy pont, és kész, és engem azért az érdekel, hogy ide hogy jutunk el.
Az utolsó előtti nagy váltás, akkor fogalmazzunk így az életemben, az valamikor 2010-11, 9 és 11 között történt, durván 15 éve, amikor is véget ért az ügynökségi világ, és azt döntöttem el, hogy...
Amit a te számodra, tehát kicsit, nem ért véget.
Nem beszántották, és aztán beszórták sóval, hanem azt gondoltam, hogy én nekem szükségem van egy más típusú tevékenységre, egy megújulásra, hogyha úgy tetszik, és ehhez nagyon jó apropókat kaptam, jót is, meg rosszat is, volt egy egészségügyi figyelmeztetés, ezekre mindig érdemes odafigyelni, hogy bizonyos laborértékek azok mit mutatnak, és amit mutatnak, az mivel jár. Ott azért voltak rossz pillanatok, de aztán hozzájárult.
15
évvel ezelőtt, igen. De aztán lekopogom fehér, vagy mi falapon alulról fölfelé balkész középső ujja, hogy aztán ez rendeződött, és ennél volt egy sokkal erősebb hívás, hogy az én harmadikként született gyermekem, akkor volt három éves, és óvodába került, és a feleségem pedig, aki az ő édesanyja, ő pedig egy olyan munkahelyen dolgozott éppen, ami nem a nyugalmáról híres. Tehát mondjuk azt, hogy egy 0-24-es bizniszben volt akkor az egyik bordszintű vezető, és meg kellett hoznunk azt a döntést. Egész pontosan nem. Megállapítottuk közösen, hogy két elmebeteget családban az lehet, hogy sok, tehát valakinek érdemes...
Alkalmazkodni kell.
Érdemes behúzni a kéziféket, és mivel ő jelentős évvel fiatalabb nálam, máshol volt a karrierjében, ezért adta magát, hogy ne ő legyen az, aki behúzza a kéziféket, hanem én, és ebben a pillanatban történt az, hogy én úgy választottam irodát az egyéni tanácsadói létemhez, hogy rálássak az óvodára. Ez olyan mondat, amit annyira szívesen mondok ki, hogy kimondom még egyszer, hogy úgy választottam irodát, hogy rálássak az óvodára.
Tehát ez most nincs hiba a készülékekben, ez kétszer hangzott el.
Ez kétszer hangzott el, és máig nagyon, nagyon büszke vagyok rá, és aztán volt durván megint 8 év körülbelül, ami ebben a társadalom magányban telt, ami nem volt társadalom magány, hanem egy választott pozíció volt.
Tehát nem
kevés
volt
számú,
lemondás?
Nem volt, egyáltalán nem volt lemondás, kevés számú emberrel, vezetővel dolgoztam, akik megbíztak bennem, és akik amiket segíthettem az ő céljaiknak az elérésében.
Mint bőven, tanácsadó.
Bőven, mint tanácsadó, de bőven maradt időm arra, hogy a Brunóval foglalkozzam, és később
ő a hármas számú.
Fridával, aki meg
a négyes.
A négyes számú gyermek, és a Frida is most már 10 éves, Bruno 16.
Ugyanabban az oviba járt, tehát az ő oviára is rálátta?
Nem, az egy rövid idő volt, amíg az ovi ott volt, de volt egy bizonyos időpillanat, amikor ott a Sashegyen az iroda és az óvoda az nagyon közel esett egymáshoz, és feleségem szokta mondani, hogy valóban azokban az években az anyák napi ünnepségen is én képviseltem a családot, és én nagyon büszke vagyok. Tök izgalmas tapasztalat volt, és sok-sok barátság lett egyébként azóta olyan szülőkkel, akiknek hasonló korú gyerekeik voltak. Ez egy igazán nagy váltás volt, hogyha úgy tetszik, a felnőttek világából egy kicsit a gyerekek világába visszamenni, viszont fantasztikus mennyiségű tudást lehet megszerezni a gyerekektől, kitartásról, kérdezéstechnikából, terelésből, tárgyalástechnikából, szóval rettenetes, hogy milyen sokat adnak.
Na, de ez akkor egy váltás volt, azt mondtad 8 év, és akkor ott van még egy váltás, még azelőtt a váltás előtt, amit én a legelején említettem, hogy és most vagyunk egy nagyon aktív váltásban, amit te úgy jellemeztél, hogy indul az a 10 év, ami nagyon különleges lesz.
Igen, egy pici váltás volt mondjuk egy olyan, igen, 8 év után, amikor én a Covid elején részben összetalálkoztam a magyar vállalatvezetők üzleti közösségével, és ennek a tulajdonosával, akkor résztulajdonosával, a Horváth Jánossal, és lett egy máig erős kapocs. Vele sok mindent csináltunk az elmúlt években.
Ahogy a Bridge is.
Közösség, így van, és a Bridge is. Tehát azt mondhatnám, hogy ez az a szakasz, amikor az én közösségépítő, vagy közösség létrehozó énem az előteljesebben mutatkozik meg. Nagyon hiszek abban, hogy a teljesítményért mindenki maga felel, de a siker az a közösségben képződik meg, és főleg ilyen vérzivataros időkben, ami mondjuk a Covid óta hát kevés nyugalmas időszak volt, akár az iparágakat, akár a korosztályokat, bármit nézünk, nem különösen felértékelődnek a közösségek, felértékelődnek azok a hálók, amelyek megfogják az embert, amikor éppen zuhanna valahova, és ezek jó rugalmas hálók, mert el is tudják, tehát lendületet is tudnak adni.
Állandóan visszahúzlak a váltópontokig, mert hogy ez a helyzet és ez a szerep, amit mondasz, nagyon deklaráltan vagy determináltan is, azért a háttérről szólt, és most a változás, ami elindul, az, ha valahol, az nem a háttérben zajlik, és én ezzel is elmondhatjuk, hogy elég régóta ismerjük egymást, nem olyan régóta, mint sokan a környezetedben, de azért régóta, és még én is úgy ismertelek meg, mint aki a háttérben komfortját élő és élvező ember, és a saját szemem előtt zajlik az, amikor ebből kijöve máshol is érzed a komfortodat.
Teljesen jól látod, én azt hiszem, hogy durván 5 évvel ezelőttig én egy igazi háttérember voltam, én a takarásban, a színházi takarásban, vagy a színpad mögött, a vezérlőben nem, de hogy a színpad mögött éreztem jól magam, nem éreztem jól magam a színpadon. Kiálltam sokszor, mert a munkáimnál, vagy a pozícióimnál fogva ki kellett állni, de nem voltam komfortos a színpadon, és aztán valahol valami átkattant, lehet, hogy nem is őt, hanem szerintem azt, hogy csináltam. Szerintem az, hogy azt éreztem, hogy tudok valamit, el tudom mondani, van elég hangom hozzá, van elég ereje a hangomnak.
Karizmán.
Hozzá. Aztán a karizmát én biztos nem mondanám magadról.
Jó,
magamról.
Hát én mondtam,
ha te mondod, csak nem értettem a szót.
Karizma.
Ja, bocsánat, akkor igen, akkor jól értettem. Azt gondoltam, hogy ami kétszer elhangzik, az biztos megmarad.
Igen, hát az Ovi is ilyen.
Ez így
Ovi karizma.
De ezt nem, én ezt nem, nyilván nem tudom mondani magamról, de hogy elkezdtem élvezni a színpadot, és ezt máig félve mondom magamnak.
Miért? Miért félsz?
Azért, mert azt hiszem, hogy sokkal-sokkal tehetségesebb emberek vannak nálam, és még mindig az a fő tevékenységem, hogy őket segítsem színpadra. De könnyen lehet, hogy ez a következő 10 év, amiről már beszéltünk, az erről is szól, hogy a színpad mögül azt gondolom, hogy kipróbálom magam a színpadi létben is.
Én nagyon érdekes látni, hogy ezt mondod, hogy, tehát, hogy ez a komfort valahogy még mindig nincs meg, hogy ebbe ő beleállj, hanem hogy ennek még van egy ilyen átmenetisége.
Van egy átmenet, szerintem nem, amikor a bebábozódik valami állat, és aztán lesz belőle egy másik, biológiában
pillangó.
Sem vagyok jó. Igen,
de
pillangó.
Igen.
Az is egy olyan, ami nem egyik pillanatról a másikra történik. Meg az is fontos, hogy én nem akarom elveszteni a korábbi énemet. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy én az egyik életsíkomban, vagy létsíkomban én egy ilyen kabinetfőnök típusú ember vagyok, amit én úgy fordítottam egyszer egy igazi kabinetfőnöknek, mikor kérdezte, hogy de hát mit csinál egy kabinetfőnök, hogy szerintem az a kabinetfőnök, aki sosincs rajta a képen, de nem készülhet nélküle kép. Tehát, hogy én ezt meg akarom tartani, mert felelősségem van azokkal szemben, akikkel most már évek óta dolgozom, akár ezen a területen, akár kommunikációs területen, akár stratégiai területen. Tehát én azt nagyon szerettem, hogy tudok segíteni abban, hogy hozzám forduló emberek sikeresebbek lehessenek.
Oké, csak most el leszel foglalva a saját ilyen jellegű utaddal, amivel kapcsolatban eddig másokat segítettél építkezni és építeni.
Így van, és most ez is egy visszaadása, úgy tetszik. Én azt hiszem, hogy rengeteget tanultam pont egyébként ezekből a munkákból, meg az elmúlt évekből, és van, nem tudom én, 15 olyan előadásvázlatom, amik üzleti közösségnek, inspirációt kereső közösségnek, fiataloknak nagyon nagy felelősségünk van, azt hiszem, bárkinek 30 fölött, hogy a következő nemzedéknek azt akarom mondani, hogy a segítését, de nem jó a segítését, hogy ne roncsuk el őket inkább, hanem próbáljuk egy olyan átadni azt a tapasztalatot, ami van, és aztán meglátjuk, hogy mit kezdenek vele, mindegy, ez egy hosszú beszélgetés lehet még másfele, de valóban van egy váltás ebben is, egy váltás helyzet, hogy a színpadon már nem csak beszélgetek emberekkel, hanem már velem beszélgetnek, ami van, akinek megjön 30 éves korára, van, akinek megjön 40, én későn érő típus vagyok.
Hát ebben.
Eddig egészen más ambícióim voltak, de biztos, hogy ez inkább szem előtt van. Tehát nekem is a naptervezéseknél, a hét vagy a hónap tervezésnél, hogy
de igen, szépen és bravúrosan elkerülted, hogy megválaszolt, hogy miért.
Miért? Azt
igen,
nem tudom megmondani.
Szerinted mi történt, amitől neked ez fontos lett, hogy ne mások mondják, és rajtuk keresztül hangozzanak el a gondolataid részben, vagy legalábbis a hatásuk, hanem hogy te mondd.
Nagyon sok válaszom van, és aztán válogassuk ki. Az egyik az egy nagyon nagyképű válasz, hogy azt, és aztán most meg lehet kövezni, nem tudom, egy podcasten keresztül,
foglak.
Hogy lehet megkövezni bárkit, de próbáljuk meg, hogy nagyon sok olyan embert láttam a színpadon, akiről azt gondoltam, hogy hozzá hasonló teljesítményt azt én is fel tudok
is.
Vinni oda,
igen.
Így van. Nem jobban, de hogy hozzáhasonlott, igen. Ez nyilván az egyik, a másik az, és nem beszéltünk a Dreher szimfóniáról,
hát
ami ugye egy nagy váltás, tehát hogy egészen másként érzem a közönség szeretetét, vagy visszajelzését azóta, hogy kiléptem a saját üzleti közegemből, és minden könyvesboltban le lehet venni a polcról.
És 5-ször adják ki.
Négy kiadása jelent
akkor
meg eddig, és nagyon remélem, hogy még az első fél évben üzenem és kérem a kiadómat, hogy tegyen ez ügyben, hogy még az
ez
első fél évben.
Így megy, 5-5-ször adták ki.
Lehet, kész. Igen, 5-5-ször mondjuk azt, hogy 5. kiadás hamarosan, ami nekem maga a csoda. Amikor megjelent közel egy éve, 2023 májusában a Dreher szimfónia, ahhoz fogható érzést én nagyon keveset kaptam korábban.
Ez mi, eufória?
Egyfajta megcsináltad érzés, szóval, hogy elvállaltál valamit, és lett egy fantasztikus fizikai megjelenése. Nekem aki még nagyon a papírhoz, a papír alapú könyvekhez, újságokhoz kötődik, praktikusan az örökké valóság is egy kicsit, még akkor is, hogyha...
Hogy ez túlél.
Hogy ez már ott van. Aztán az, hogy sokan azt mondják, hogy az írás az terápia, én nem terápiaként kezdtem írni, tehát ez nagyon fontos, hogy nekem ez egy vágybeteljesítés volt, egy önmegvalósítás, vagy ahogy a Telex szerzője fogalmazott, az én hiúságomnak a megjelenés, és nem bántom ezért, mert valóban szerintem, aki nem hiú a szónak a nem öncélú magamutogatás értelmében, az valamelyik osztályban hiányzott néhány napot az iskolából, szóval, hogy megint csak József Attila, hogy meg akarom magam mutatni, hogy látva lássanak, szóval ez vagyok. És kérdezted, hogy megérése? Szerintem igen, tehát van az a pillanat, amikor már azt gondolod, hogy megmutatod, odaadod, tessék, meg lehet köpködni, lehet kritizálni, mindenki megtalálhatja a kedvének való jelzőt rá.
De mit ad neked, hogy te megmutatod?
Egyrészt egy megnyugvást, hogy ez kész van, másrészt meg egy tüskét a köröm alatt, hogy na de hol a következő? Mert hogy az ember az nem az elégedettségre termett, az elégedettség az pillanatokig.
Most magadról beszélsz, lehet, hogy több magam sok elégedetni
hallgatunk van. Bocsánat, az az ember, aki itt ül veled szemben, és akit most az örökbecsű hallgatók hallgatnak, az nem az elégedettségre termett. Szerintem az elégedettség az egy pillanatnyi egyensúly, egy státuszkó, és az életet nem lehet státuszkóban leélni. Kell, hogy meglegyenek a mélységei, meg a magasságai, meg a céljai, meg az önkifejezés, meg sok mindent lehet mondani. És most itt van a tüske a köröm alatt, egyrészt nagyon sokan kérdezik, hogy jó, de mikor jön a következő. De remélem,
zavar,
hogy lesz.
Hogy ezt
egyáltalán nem zavar, hát ennél jobb elvárást keveset. Tehát sokkal jobb lett volna, vagy rosszabb lenne, hogyha azt mondanák, hogy ugye nem írsz többet.
De akkor 10 év múlva azt mondják rólad elsődlegesen, hogy mindaz, amit felsoroltunk, hogy te valaha jelentettél az amúgy, de te ma egy író vagy.
Hogy 10 év múlva mit mondanak, ezt nagyon őszintén nem tudom
megmondani.
De mit
szeretnél, hogy mit mondjanak?
Közhelyet tudok mondani, szóval egy olyan elégedett ember, aki, hogyha bármikor abba kell hagyni ezt a földi létet, akkor gondolkodás nélkül tudja azt mondani, hogy megcsináltam, amit lehetett, és hogy hajrá, jöjjenek a többiek. Lehet, hogy azt kéne, hogy elégedettség, lehet, hogy azt kéne mondani, hogy nem, nyilván nem felülmúlhatatlan történet, de hogy egy kerek sztori, egy diákkori vágyból legyen egy könyv, most eljutottam oda, hogy van, és az a megérés, de nincs vége. Rengeteg történetem van, amit boldogan megosztanék, rengeteg közösség van, aminek az építésében ki tudom élni magam. Nagyon büszke vagyok arra, hogy fordulnak hozzám, sokan keresnek meg azzal, hogy ilyen-olyan élethelyzetben, üzleti helyzetben, váltáshelyzetben volt, amikor nem írtam a névjegyemre, de rá lehetett volna írni azt, hogy váltáshelyzeti tanácsadás, mert hogy váltáshelyzetben mindenki van, csak nem mindenki tudja, hogy már ott van.
És fiatal, kértél valaha tanácsot a te váltáshelyzeteidnél?
Mindig kérek tanácsot, és nagyon ritkán fogadom meg, és a tanácskérés az elsőre, és nekem is az ugrott be a kérdésedről, hogy oda mentem-e valakihez, és azt mondtam, hogy ez a helyzet, és itt most van egy döntési pontom. És erre is igen a válaszom. Vannak körülöttem olyan emberek, és talán ez a legtöbb, amit elérhet valaki, akikhez bizalommal fordulhatok, és azt tudom, annak a biztos tudatában tehetem fel a kérdést, hogy ezt ő a legjobb tudása szerint fogja megválaszolni, és bennála marad ez a történet. Tehát ezek nem így van, ezek inkább baráti kapcsolatból eredő, nagyon kipróbált, megélt emberi kapcsolatok, de vannak ilyenek, de azt hiszem, hogy ilyen típusú tanácsot nem csak, úgy tetszik, nem csak élő emberektől lehet kapni, hanem a könyvekből is. Lehet egy csomó olyan helyzet, ami visszaköszön, olyan dilemma, amit érdemes máshonnan is megvizsgálni. Nagyon szimbolikus, hogy amikor a nézőpontváltó gondolkodás, a kreativitás, ugye ennek valahol nekem, én így fordítom le, hogy mennyire jó játék az, hogyha át tudsz ülni a másik székébe, hogy nézzük már meg egy kicsit máshonnan, tehát mind ugye azt mondják, hogy aki nagyon alaposan csinál valamit, az utolsó kavicsot is felforgatja, vagy a követ is, hogy mi van alatta, vagy a másik ilyen, hogy de mi van ahol túloldalán, tehát hogy oké, amit látunk, az jó, de amit látunk, az illúzió, vagy el kell hinni. Tehát mindegy, ez most már egy kicsit messzire vezet, de a kérdésedre válaszolva, igen, vannak annak sorsdöntő, vagy nem is kell, hogy sorsdöntő legyen, de olyan helyzetek, amiket az ember nem tud megoldani egyedül.
Nyilván. De most például arra gondolok, ami beszéltünk a bábból pillangóvá válás folyamatáról, és közben visszatérek oda, hogy nagyon határozottan azt mondod, hogy egyszer csak évelején eldöntöttem, hogy, és ez meg egy olyan nagyon konkrét pont. És ezelőtt, a pont előtt, amit mondjuk eldöntöttél, az egy ilyen beszélgetés sorozat vége, vagy ezt ne így képzeld?
Az egy rácsodálkozás inkább, tehát, hogy amikor ebbe a helyzetbe kerülsz, hogy szembesülsz egy korral, minden élet koromat a legjobbnak éltem meg, erről az előbb talán már beszéltünk, és a Popper Péter, akinek a könyveit én bújtam nagyon hosszú ideig, és volt szerencsém, tanított az újságíróiskolán nagyon-nagyon régen még.
Engem
és
is Péter, volt szerencsém.
Péter mondta azt egyszer, mikor meghívtam egy konferenciára előadni, 15 évvel ezelőtt, 50 plusz konferencia volt, én messze voltam még az 50-től, tehát, hogy akkor még ez egy jövő idejű történet volt, és arra hegyezte ki az előadását, hogy mindegyik életkorban ki kell élvezni azt, amit abban lehet, mert később, ha szembesülünk azzal, hogy mit hagytunk ki, akkor az már egy bepótolhatatlan történet, és valószínűleg a boldog, és nem biztos, hogy jó a szó, de hogy a teljes életnek talán ez az egyik összetevője, hogy az adott helyzetben, az adott pillanatban meg tud élni azt ami akkor lehet, és ne később szembesül, hogy kihagytad.
Ez az oka mondjuk, vagy ez is a mögött van, hogy te nem is tudom, mi a jó jelző, de te majd megmondod könnyen, vagy bátran, vagy nem félve váltasz?
Szerintem hazudik, aki azt mondja, hogy nem fél. Én inkább azt szoktam mondani, hogy mi az erősebb, az oldás vagy a kötés. Ugye ez a fantasztikus film és regény is volt az oldás és kötés, hogy a régi, akár éned, akár élethelyzeted, akár munkádtól már eloldódtál le annyira, hogy ki tudj alakítani egy másik kötést magadnak, vagy ott az még egy komoly sebészi munkával jár, hogy elvágd azokat a szálakat, kapcsolatokat, amik oda kötnek. Én nagyon hiszek abba, hogy nem egy ciklusúan éljük az életünket, hanem ha nem is 3 évente váltunk, bár ez is generációs kérdés.
Hát te 12. Ugye
azt mondják, igen, tehát hogy a mai mondjuk az, hogy 20-30 évesek, azok jóval-jóval több munkahelyet, munkakört fognak kipróbálni, nem lineárisan fölfele haladnak, hanem egy egészen más mozgással, de az én életemben is valahol ez, ha úgy tetszik, akkor megelőztem a koromat, hogy azt gondoltam, hogyha elértem egy bizonyos szintet valamiben, akkor érdemes újat kipróbálni. És a Dreher szimfóniáról nem beszéltünk még, de hogy az egy dilemma volt, hogy amiután megjelent a könyv, és lett olyan visszajelzés róla, amilyen lett, hogy akkor egy újabb hasonló történet jöjjön-e, egy másik nagy nevű család valahonnan az elmúlt 100-150 évből, és azt a döntést hoztam, hogy nem.
Hanem valami nagyon más.
Mert ez egy, így van, egy nagyon más, de mégis azért hasonló, mert egy fikciós regényben, vagy az én megítélésem szerint az ember azért mindig magáról is mesél, vagy beleírja magát, vagy tényleg róla szól a könyv. A Stephen Kingnek jelent meg tavaly egy könyve, és tavaly Amerikában voltunk, és valahogy ott nagyon sokat autóztunk, és vagy a Judit vezetett, vagy én, de te tudtam olvasni, és ebbe beleteszi az egyik szereplő szájába, hogy nagyon nem érdekel, hogy mit mondanak az írók a könyveikről, de az igen, hogy mit mondanak el a könyvek az írójukról.
Sorlad, mit mond el a Dreher szimfóniáról?
Ezt én nem tudom megmondani, mert én nem tudom olvasóként
de felfogni. Amikor olvasod, akkor tudod, hogy ebben ez belőlem jött, hát ez pontosan tudod.
Azt, hogy róla mit mond el, én sokkal jobb, hogyha nem én fogalmazom meg. Te olvastad? Neked
hát,
mi jön?
Én nem tudom.
Tudom,
én
nem,
ezt,
nem cseréltünk
igen,
helyet.
Igen, nem, és azért nem ki is fogom kerülni, hogy erre válaszoljak. Sőt, azt is elmondom, hogy nem is akartam hosszan beszélni a Dreher szimfóniáról, bár nyilván tökre adná magát, hogy hosszan beszéljünk, de engem sokkal jobban érdekeltél ilyen szempontból te ebben a váltás történetben. És a Dreher szimfóniáról nagyon-nagyon-nagyon sokat beszéltél mindenféle podcastokban. Ajánlom a hallgatóknak, hogy hallgassák meg őket. Szóval jobban érdekel, ami most jön, és ebben a te döntéseid, választásaid, motivációd és egyebek.
Nyomokban fog Dreher szimfóniát tartani.
Jó, nyugodtan, nem azt mondtam, hogy tilos.
Azért, amikor írtam a könyvet, 22-23 között, tehát 22 nyarától 23
Elejéig.
Igen, tehát az elejét elejéig, februárig. Akkor megfogalmazódott bennem egy szlogen, amit pont ennek a vezetői közösségnek, az Onliceónak kölcsönöztem aztán, és úgy tűnik, hogy elfogadják, mert úgy sokszor vissza is köszön. Ami úgy szól, hogy a jövő lesz időben. És szerintem a változásoknak ez a nulladik pontja, hogy lásd, képes legyél meglátni a jövőt, a saját jövődet, a terméked jövőjét, a szolgáltatásod jövőjét, a világ jövőjét időben, hogy még befolyásolni tud. És amikor elkezdődik benned egy változás, akkor megképződik valami, látod magad egy másik.
Ez nem a jövő valószínű, de valamit látsz.
Nem a jövőt látod at all, hanem magadat látod ebben a jövőben, és lehet, hogy egy másik ruhában vagy, lehet, hogy a füled használata helyett a szádat használod inkább, tehát már többet beszélsz, mint amit hallgatsz. Lehet, hogy valamilyen eszköz van a kezedben, kapálsz, és mondjuk egy életmódváltás felé indulsz el. Minden váltás, minden változás az szerintem azzal kezdődik, hogy befressel egy kép. Megjön az, hogy igen, és akkor én most szeretnék ott ülni a Nyári Krisztiánnal egy sajtótájékoztatón, vagy egy könyvbemutatón, és én lenni az, akinek nem én beszélek valakinek a könyvéről, hanem az én könyvemről beszélnek. Oké, és ezt hogy kell megcsinálni? Na, az már a stratégia, de az, hogy elképzelem, tényleg látok egy képet, elképzelem, és utána az univerzum majd kiadja az oda vezető utat.
És ez megtörtént? Tehát ezt elképzelted, és megtörtént?
De ez megtörtént akkor is, amikor az újságírásból az ügynökségi létbe váltottam, megtörtént akkor is, amikor az ügynökségi létből az a személyes tanácsadói létbe beváltottam, megtörtént akkor is, amikor az MVUK-nak az inspirációs tartalomért felelős partnereként kiálltam a színpadra, és elmondtam, hogy akkor holnaptól ez így lesz. A változás az mindig bennünk van. Tök jó, ha tudjuk, hogy hova tartunk, és aztán ehhez támogatókat, olyanokat, akik vagy tapasztalattal, vagy csak érzelmi módon segítenek, azok pedig jönnek, mert nem szóló karrierekre vagyunk, azt hiszem, mi emberek hangolva, hanem ez egy közösségességes, nem tudom én, faj.
Szóval a következő 10 év, az szerinted a te jövőd szempontjából a legjobb időszak, a világunk szempontjából?
A világunk szempontjából az ugyanolyan meghatározandó dolog, mint amilyen az emberek meg a vállalatvezetők, hogyha azokra kívülről bejárható buborékokra gondolsz, amikben mind a ketten benne vagyunk, akkor én azt hiszem, másként fogalmazok, javítom magam, biztos vagyok benne, hogy ezeknek az erősödése az, ami meg fogja határozni ezt a következő időszakot. Hogyha nagyobb távlatban...
A közösségek ereje, ezt mondod?
A közösségeknek a szükségessége.
Uh-huh. És annak a megélése, hogy ezek mennyire kellenek az életünkbe.
Igen, a valahova tartozás élménye, az azt hiszem, hogy megint javítok, biztos vagyok benne, hogy ez felértékelődő történet, a bizalom felértékelődő történet, abban a világban, amit én egy ideálisnak gondolok. Én hiszek a teljesítményelvben, hiszek abban, hogy a szociális hátrányokat, azokat a jobban járóknak ki kell tudni egyensúlyozni, vagy egyenlíteni, vagy legalábbis törekedni kell rá. Hiszek abban, hogy a kérdésekkel sokkal messzebbre jutunk, mint a hárommondatos, vagy háromszavas megmondásokkal, válaszokkal. Hiszek abban, hogy a beszélgetésnek van ereje, hogy a csendnek van hatása, nem kell mindig beszélni, de ezeket magunkban is meg kell találni, meg kívül is meg kell találni.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód számomra a legfontosabb gondolatait. Iglódi Csaba igazi csapatjátékosként gondol magára, akinek bár szóló karrierje is fordulatokkal teli, a közösségek erejében, a kíváncsiságban, a nézőpontváltás izgalmában hisz igazán. Úgy gondol a következő 10 évére, mint a szakmai pályafutásának utolsó aktív évtizedére. Elképesztően izgalmas volt kicsit belelátni, milyen tudatossággal építkezik, és várhatóan ér majd el mindent, vagy akár még annál is többet, amit eltervezett. Izgatottan követem majd a fejleményeket, és szeretettel kívánok sok örömet a kiteljesedéshez. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Regényi Eszter, Gerencsér Anna és Zádori László. A showrunner Orsós Lajos, a stúdió vezetője Kozma Ádám, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Pistul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Béton. Ennek az epizódnak vége. Hallgasd meg a reklámot is.
A fenntartható üzleti működés szemléletváltással kezdődik. Ehhez ad inspirációt a Rebusiness Podcast, és ebben segíti a kis és középvállalkozásokat a Generali Biztosító Enterprise programja. A Generali Enterprise alumni közösség az értékalapú és hosszú távon gondolkodó cégek tábora, ahol a pozitív céges minták kiemelése díjazása mellett a pályázók közötti kapcsolatok kialakítását és együttműködését is ösztönzi. Generali. Érted vagyunk.
Reklámot hallottál. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása, hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Embertelen Podcast.
Ez egy Béton Podcast.